Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Palásti Károly, Sziládi Gimnázium történelem magyar szakos pedagógusa, és egy hosszú évek óta zajló megemlékezés főszervezője, a Doni elesettek napjával kapcsolatban beszélgetünk. Szervusz Kacsi, köszöntelek szeretettel.
Köszöntöm a rádióhallgatókat.
Doni elesettek napja január 12-én pénteken délután 17 órakor kerül sor. Hol lesz a helyszín, ahova várjátok nagy szeretettel a megemlékezőket?
A dátumot pontosítanám, mert valóban január 12 a Doni elesettek napja, de mivel szombatra esik, mi előtte való napon fogjuk megtartani az ünnepséget 17 órai kezdettel. Már tavaly kimentek a plakátok, sajnos azonban módosítanunk kellett az időponton, mert 15 órakor lesz a felsővárosi általános iskolai igazgatónőjének a temetése, és mivel arra számítunk, hogy a közönségünk az egybeesik azzal a közönséggel, vagy azokkal az emberekkel, akik kint lesznek a temetésen, ezért 2 óra hosszával később 17 órakor kezdjük meg az országzászló mögötti második világháborús emlékműnél a koszorúk, virágok, mécsesek elhelyezését.
Nem csak koszorúk, virágok és mécsesek lesznek, hanem hosszú-hosszú évek óta nagyon megható műsorral is készültek. Mikor is indult maga ez a Doni elesettek napjára való megemlékezés?
Nagy áttörés volt ez, mert a második magyar hadseregről a szocialista korszakban ugye nem lehetett beszélni, mivel a testvéri Szovjetunió ellen vívtuk ezt a csatát. A tankönyvekben is csak néhány gondolat volt róla, és már az nagy dolog volt, amikor Tóth Zoltán polgármester úr idejében 1991-ben megépült a második világháborús emlékmű, és azon körülbelül 1000 áldozatnak a neve látható a főtéren. Már én sem nem emlékszem, hogy mikor kezdtük el, utána néhány évvel gondoltunk arra, hogy a Doni hősöknek az elesettek napját országosan is megindult a mozgalom. Arra gondoltunk, hogy Kiskunhalason is meg kellene ünnepelni, vagy meg kellene emlékeznünk ugye erről a napról. A rendezvény azért is szinte kívánkozott, mert amikor karácsonykor arra megyek, akkor a második világháborús emlékműnek a tövében ott égnek a mécsesek. A halottak napján virágokat helyeznek el emberek, tehát még annyira itt él bennünk ez az esemény, közelebb van, mint gondolnánk, hogy a megemlékezésünkre is mindig eljönnek olyanok, akiknek a felmenői között van második világháborús áldozat.
Történelem szakosként egészen részletesen és pontosan tudsz nekünk erről mesélni, hogy mi is konkrétan a Doni csata. Mi történt ott?
A második világháborúnak megvannak a maga fordulat csatái. Akkor most tényleg legyünk történelem órán. A csendes-óceáni hadszíntéren, ugye a Midway-szigeteki csata, az afrikai hadszíntéren El Alamein, az európai hadszíntéren pedig a Moszkvait, a Stalingradit és a Kurszki csatát szoktuk emlegetni, hogy ezek hozták a fordulatot a háború menetében. Ez utóbbi, tehát a szovjet front eseményei közül a Stalingradi csata zajlik akkor, 1943 nyarától, nem 42 nyarától 43 február 1-jéig, aminek a részeként aztán a magyar hadsereget is támadás éri, és a Stalingrádi fordulat a szovjet hadseregnek olyan erejű támadása volt, hogy a magyar hadsereget is porrá zúzta.
Nekem az emlékeimben a Doni csatáról olyasmik rémlenek föl, hogy papírtalpú cipőkben küldték oda a fiataljainkat, tehát valami nagyon-nagyon szomorú, előkészítetlen helyzet találta magát nagyon-nagyon sok honfitársunk.
Semmivel nem rendelkeztünk, ami egy téli hadviseléshez szükség lett volna. Ugye mi nyáron mentünk ki, 42 nyarán vezényelték ki a hadsereget. Egy darabig vasúton mentünk, de az utolsó 1000 kilométert azt gyalog tették meg a katonák júliusi hőségben. Hát a harci kedv is nagyon nagy lehetett, állandóan azzal biztatták őket, hogy megjön a váltás. Váltás persze nem ment. De elsősorban téli felszerelésük nem volt, azután nem voltak légvédelmi ágyúik, és nem voltak páncéltörőik, és az élelmezéssel is gond volt. Ugyanis a második magyar hadsereget, miután kis létszámú volt, ezért alárendelték a német parancsnokságnak, és nem csak a vezénylet szempontjából, hanem hadtáp szempontjából is, és az élelmezést a német katonáknak az eledelét ettük, és a magyar katonák bizony hiányolták a hagymát, a szalonnát, a bort, a pálinkát, úgyhogy a hátországból ezt is pótolni kellett.
Innen fogjuk folytatni, a Doni elesettek napjáról beszélgetünk, amelynek megemlékezéseit Kiskunhalason. Január 11-én, pénteken délután 17 órakor lesz az országzászló mögötti emlékműnél. Tartsanak velünk továbbra is, folytatjuk a beszélgetést Palásti Károllyal.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Palásti Károly, magyar történelem szakos Szilárd is tanárúrral, aki főszervezője hosszú évek óta a Doni elesettek napjának. Ugye ott tartottunk a visszaemlékezésben, hogy talán 93-4-től folyamatosan zajlanak ezek a megemlékezések, és egy kicsit arról meséltél nekünk, hogy maga ez a csata hol helyezkedett el rendjében a második világháborúban. Hány főről volt szó, aki gyakorlatilag nyári felszerelésben, téli felszerelés nélkül, ágyuk nélkül, igazából hadtáp nélkül, vagy csak nagyon hiányos étkezési körülmények között szenvedte el azt, amit ott történt. Hány főről beszélünk?
250 ezer főből áll a második magyar hadsereg, ebből harcoló katonát olyan 200 ezeret lehet számolni, és 208 kilométer hosszú volt az a védelmi körlet, amit meg kellett volna oldania ennyi embernek. A műsor első részében már beszéltem arról, hogy a haditechnikai felszereltségünk az milyen volt, hogy mennyire nem volt. A magyaroknak ugye nem lehetett a Horthy korszakban nem lehetett fegyverkezni, 1938-ban ismerték el a magyarok fegyverkezési egyenjogúságát a Bledi Egyezményben, és utána próbáltunk meg a haditechnikát valamennyire korszerűsíteni, de hát ez nem nagyon sikerült, mert ez nagyon sok pénzbe került volna. És hát tegyük hozzá, hogy a világ akkori legerősebb hadseregével harcolunk, amelyik mögött az Amerikai Egyesült Államok haditechnikája ott van 1943-ban már, tehát ez azért sok volt nekünk, hogy egy Szovjetunióval, meg egy Amerikai Egyesült Államokkal is fölvenni a harcot. Azt mondtuk, hogy 208 kilométer hosszú volt a védelmi körletnek a hossza. Ez azért nagyon fontos, hogy hányan vagyunk, mert hát már az indiánok is körkörös védelemre rendezkednek be, tehát hogyha támadnak, akkor arra is figyelnek, hogy hátulról ne lehessen őket bekeríteni, és a magyaroknál pedig ezek az alakulatok hiányoztak. Tehát egy merev, egyvonalas támadás volt, és amikor a szovjet harckocsik áttörték ezt a vonalat, akkor onnantól kezdve esélyünk nem volt arra, hogy újjá tudjunk szerveződni. Aztán hosszú hónapokban, májusban ért haza ennek a hadseregnek a maradéka vonattal, akit haza tudtak még hozni. És hát ez volt a második magyar hadsereg. Utána ugye föl kellett készülnie a magyaroknak arra, hogy most már itthon kell majd harcolnunk a szovjet csapatokkal, de azt már úgy hívjuk, hogy Magyarország felszabadítása, az már egy másik fejezet lesz.
Mekkora az áldozatok száma, mekkora a veszteség nagysága? Ha jól gondolom, akkor ez talán az egyik legnagyobb vesztesége a magyar hadseregnek a történelem folyamán.
Igen, egyrészt távolságban is, tehát ilyen messze nem harcolt magyar katona, még hogyha a második András jeruzsálemi hadjáratát hozzáveszük, talán akkor sem, és nagyon szokatlan időjárási körülmények között, ugye mínusz 30-40 fokban kellett a magyar katonáknak helytállni, mi pedig itt Kiskunok, ugye a bukaci hőséghez szoktunk, nem pedig a téli hadviselési körülményeinkhez. Az áldozatok számáról eltérőek az adatok, abban biztosak vagyunk, hogy 250 ezer fő volt az a hadsereg létszám, amelyiket kivisznek a Donkanyarba, és több mint fele ennek a létszámnak vagy elesett, vagy eltűnt, vagy hadifogoly lett. Ugye szakaszosan érkeztek haza a katonáink, és hát az eltűntekről is ugye a háborúból, akik nem jöttek haza, utána még évekig reménykedtek, hogy haza fognak jönni valamilyen csoda folytán.
Ugye a Mohácsi vészt említjük talán az egyik legnagyobb katonai veszteségnek, ha avval összehasonlítjuk a Doni veszteségét a magyar csapatoknak.
Ugye Mohácsnál 25 ezres magyar hadseregről beszélünk, itt meg 250 ezres hadsereg van. Az összehasonlítás annyiból jó, hogy sorsfordító volt a magyar történelemben, de talán a Mohácsi csatának a következményei azok még súlyosabbak, hiszen az egész török korszakot meg Trianont ugye arra szoktuk visszavezetni. Azért szívszorongató erről a történelemkönyvekben is mindig olvasni, mert annyira esélytelenek voltunk, tehát a Mohácsnál is háromszoros túlerő volt a törököknél, itt viszont tényleg esélytelenek voltunk úgy, hogy a német hadsereget megfordították. Tehát addig, amíg a német hadsereg megy előre, addig az olaszok is, a magyarok is, a románok is, akik velük szövetségben vannak, addig tudták tartani a vonalat, mert nyilván nem a magyar hadsereg viselte a fő nyomás, nem a magyar hadseregre érkezett, hanem a szovjetek is tudták, hogy a német hadsereget kell elsősorban legyőzniük.
Itt picit beleolvastam a hadi eseményekben, hát vérlázító, tehát hogy mennyire esélytelen körülmények között, én azt gondolom, hogy hadi szempontból teljesen hibás döntések voltak, amik ezt a rengeteg magyar fiatalembert vagy férfit a halálba kergették, tehát borzasztó erre gondolni.
Ugye a merev védekezés vagy visszavonulás, ilyenkor a veszteségeket egy hadsereg úgy tudja csökkenteni, hogyha a rugalmas elszakadást választja, és nem pedig a merev védekezést, és a magyarok bizony azt kapták parancsba, hogy védekezzenek. Azért kellett védekeznünk, hogy a harci szempontból nagyobb értékkel rendelkező német hadsereget vissza lehessen vonni, és egy későbbi ellentámadást ki tudjon bontakozni. Tehát ha most katonai szakmai szemmel nézem, akkor teljesen rendben van a dolog, csak mi azon az oldalon voltunk, akinél az
állt. A testével védte a német harckocsikat.
Így van, aki a testével védte a német harckocsikat szó szerint. A németek megígérték, hogy majd adnak nekünk rendes technikát, de hát olyan fegyvereket kaptunk például, amiket a belgáktól zsákmányoltak a második világháború idején a németek. Mondott közben, hogy az első világháború, hát igen, a második magyar hadseregnek még voltak olyan fegyverei, amelyek az első világháborúban a Skoda műveknél készültek. Tehát annyira nem voltunk fölkészülve erre a háborúra, hogy mondom, sem létszámmal, sem pedig haditechnikával.
Hát gyakorlatilag mészárszékre mentek ezek a legények. Nem véletlen emlegetik így ezt a Doni áttörést. Innen fogjuk folytatni, hiszen Balázsti Károllyal beszélgetek a Doni elesettek napja emlékezés kapcsán, amelyre január 11-én pénteken délután 17 órakor fog sor kerülni. Feltétlenül, aki teheti, látogasson el, gyújtson egy mécsest, és vegyen részt az emlékezésen, amelyről hamarosan beszélgetni fogunk tovább Balázsti Károllyal.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést. A Doni elesettek napjára emlékező műsor készül január 11-én pénteken délután 17 órakor az országzászló mögötti emlékműnél. Főszervezője hosszú évek óta Balázsti Károly, magyar történelem szakos, Szilárd és pedagógus. Egy kicsit beszéltél arról, hogy mi is ez a Doni áttörés, hogy milyen óriási veszteségek, közel 120-130 ezer fő esett el, halt meg, esett hadifogságba, és hogy erre emlékezni nagyon méltó. 1000 név van az emlékművön. Ez az 1000 fő halasi vagy halas környéki?
Én úgy tudom, hogy ők halasiak. Nyilván ez mindig kerül elő újabb és újabb név. Az, hogy hány halasi volt például a Doni elesettek között, azt ki lehetne deríteni, hiszen 42 nyarán itt a Kiskunságból a kiskunfélegyháziak adtak ki egy könyvet Kiskunok a Dunkanyarban címmel, tehát tudni lehetett, hogy innen vittek el tőlünk katonákat. Az, hogy egy műsorban mit lehet ebből csinálni. Évekkel ezelőtt úgy állítottam össze a műsort, hogy családtörténeti kutatást kellett végezni minden gyereknek, és utána kellett nézni, hogy a dédszülők generációja mit csinált a második világháború idején, és így derült ki, hogy az egyik tanítványomnak a dédapja is kint volt a Dunkanyarban, hazajött, gazdálkodott, és a 60-as években halt meg, tehát azért vannak hazatérő. Az én nagyapáim is kint voltak a világháborúban, több fronton is, és mindketten hazajöttek. Tehát itt azért a szerencsés túlélők sosem tudnak elég hálásak lenni azért, meg a család, hogy folytatni tudták az életüket itthon.
Most mire készültök? Hogyan fog összeállni a megemlékező műsor?
Mindig valami újat próbálok meghozni. Ennek a műsornak az ötletét egy balatoni nyaralás adta. Balaton Szemesen a Posta Múzeumban egy gépelt levelet találtam, aminek az egy kilós tábori csomag a címe. Ez egy amatőr költőnek a verse, aminek a költeménynek az a lényege, hogy egy kilónál nem lett több a tábori csomag, és amikor megmérik a postán, akkor mindig több lesz. És a poénja az, hogy persze, mert belecsomagolják az itthoniak a szeretetüket, meg az aggódásukat, és így mindig több lesz egy kilónál. Az érzelmek miatt sokkal több lesz egy kilónál a csomag. Ez a vers adta az ötletet, hogy levelekből állítottam össze a mostani műsort.
Kik fognak még szerepelni ezen a megemlékezésen? Ének mindig szokott lenni, ha jól gondolom, katonaének, férfiének.
Most, ahogy ez a riport készül, nézem az órámat, mert rögtön kezdődik a próba. A Honvédelmi Minisztérium egy 20 évvel ezelőtt adott ki egy olyan válogatást, amiben katonanóták vannak, és így van, miből hiteles katonanótákat és jó minőségű anyagot tudunk próbálni. Tehát nem kell sokat gondolkodni rajta, mert készanyagokat is lehet találnunk. A nótázás mellett nagyon fontos az előadó személye. Az idén is sikerült olyan előadót találni, aki érintett valamilyen módon az eseményekben. Csak most már nem túlélők és családtagok, hanem egy hadisír gondozó kolléganő, Bíró Emőke matematika szakos tanárnő lesz az előadó, ami azért is jelképes, mert ugye több generáció, tehát egy váltás megtörtént azóta, és ez mutatja, hogy mit tud kezdeni ezzel a múlttal az a generáció, aki már 50 évvel később születik, mint az események.
Ha meghatotta önöket mindaz, amit elmesélt nekünk Panásti Károly tanár úr, feltétlenül jöjjenek el és emlékezzenek vissza erre a nagyon nehéz helyzetre, erre a nagy veszteségre, és érezzünk együtt azokkal, akik akkor elvesztették a szerettüket, és örüljünk azoknak, akik visszatértek. Emlékezzünk együtt, tartsanak velünk tovább is.